Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy valóban abban bízhatunk, és az lehet a mi egyedüli reménységünk és egyedüli örömünk, hogy az Úr Jézusnak, a te fiadnak a vére kiontatott a mi bűneink bocsánatára, és azért áldunk és magasztalunk téged. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, folytassuk az Isten tiszteletet a zsidókhoz írt levél következő szakaszának az olvasásával. A zsidókhoz írt levél 3. fejezetének a 7. verstől a 19. versig terjedő szakaszát olvassuk ma. A zsidókhoz írt levél 3. fejezetének a 7-től a 19. versig terjedő szakaszban így szól hozzánk Isten igéje. Azért, amint a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol a ti atyáitok azzal kísértettek meg, hogy próbára tettek engem, bár látták tetteimet 40 éven át. Azért megharagudtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, mindig tévelyegnek szívükben, mert nem ismerték meg az én utamat. Úgyhogy megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Vigyázzatok, testvéreim, hogy valaha ne legyen közületek senkinek hitetlen, gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon, hanem incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyikőtök se keményedjék meg a bűn csalárdsága által. Mert részeseivé lettünk Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig erősen megőrizzük e mondás szerint, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Mert kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból? És kikre haragudott meg 40 esztendeig? Nem, de azokra, akik vétkeztek, akiknek teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem az engedetleneknek? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Az előző szakaszban azt láttuk, ugye 2 héttel ezelőtt, hogy az apostol, a zsidókhoz írt levélnek az írója bemutatta azt, hogy hogyan nagyobb és hogyan magasztosabb az Úr Jézus Mózesnél, és újra figyelmezteti az olvasókat, hogy nem elég mindezt elméletben tudni, hittel kell párosítani a hallottakat. És ezután ennek a magyarázatára írja azután az apostol ezeket a gondolatokat, mégpedig a zsidóknak a saját történelméből vett példa alapján. És ugye ez nagyon fontos dolog, mert arról beszéltünk, amikor elkezdtük a zsidókhoz írt levélnek az olvasását, mint ahogy a levélnek a neve is mondja, hogy ez egy olyan zsidó közösség számára íródott, akik hitték azt, hogy az Úr Jézus a Messiás, viszont fönnállt annak a veszélye, hogy a szívükben igazából nem vált teljesen valóságá ez a tudás. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol itt a 7. versben egy olyan szófordulatot használ, amit ő ebben a levélben még 2 másik alkalommal is, amit ebben a levélben még 2 másik alkalommal is olvashatunk, és amit a saját szavaira nézve soha nem szokott mondani. Azt mondja, itt rögtön a 7. vers ezzel kezdődött, amint a Szent Szellem mondja. Nagyon érdekes, hogy ő, amikor a leveleket írja, azokat a leveleket, amelyekről tudjuk azt az ige szerint, hogy ezek is Istentől ihletett írások, ő soha nem mondja ezt, soha nem használja ezt. Hanem mikor használja? Akkor, amikor az Ószövetségből idéz. És a 2 másik alkalom, ami még előfordul, majd látni fogjuk később a 9. fejezetben, ahol a Mózes a Mózes második könyve 30. fejezetéből idéz, aztán a később majd még a Jeremiás 31-ből is idéz, akkor is ezt a bevezető, ezeket a bevezető szavakat használja. És ez azért nagyon fontos a mi számunkra, mert ugye tudjuk, hogy a zsidó felosztás szerint az Ószövetségnek három nagy része van. Ugye a Mózes öt könyve, a Tóra, a proféták és az írások. És a zsidóságban nagyon gyakran meg lehet figyelni azt, hogy a Tóra mindenek felett való, a Mózes öt könyve mindenek felett való, annyira fontos, hogy fontos minden évben végigolvasni egyszer, ugye ez föl vannak osztva minden hetenként a heti szakaszokra, hogy biztos, hogy egy év alatt végigolvassák a Tórát, és nagyon sok zsidó ember számára, még a hívő, tehát az Ószövetség értelemben vett hívő zsidók számára is, a Tórán kívüli része az Ószövetségnek az egyfajta tanítás, de nincsen, nem egyenértékű a Tórával. Sőt, vannak, akik a Tórát ismerik, mert hallják a zsinagógában, de az összes többiről azt se tudják, hogy mi az. Én magam beszéltem olyan emberrel, aki minden szombaton hallgatja a zsinagógában a tórai felolvasást, és amikor adtam neki egy igét a Jóel könyvéből, akkor megkérdezte tőlem, hogy mi az a Jóel könyve. Na most ezért nagyon fontos itt most nekünk, hogy Pál apostol az Isten szellemének tulajdonítja ugyanúgy a Tórát, mint a profétákat, és mint az írásokat, ugye, amiben a Zsoltárok könyve is tartozik. És talán azt gondolhatnánk, hogy jó, hát mi nem vagyunk olyanok, mint ezek a zsidók, de én azt tapasztalom, hogy nagyon sok hívő ember nem tud mit kezdeni az Ószövetséggel. Nekem mondta már hívő, magát hívőnek nevező keresztény ember, hogy én ne idézzek neki az Ézsaiás könyvében, mert az csak Ószövetség. És tény és való, hogy az Ószövetséget sokszor nem mindig olyan egyszerű megérteni, és nagyon sok ember nem is ismeri igazából jól az Ószövetséget, és nem is tud vele mit kezdeni, de mégis nagyon fontos ismerni, mert ahogy tisztán és világosan mondja az ige, hogy az Úr Jézusról szól az Ószövetség. Tehát az Úr Jézusról szóló ismereteink lesznek hiányosak akkor, hogyha az Ószövetséget nem ismerjük. Azért mondja az Úr Jézus is, ugye Mózesre hivatkozva, hogy mert rólam beszélt. És olyan szép volt, ugye, akik hallottuk a Sámuel első könyvének a 16. fejezetéből az első 13 versben, hogy olyan szép volt az, hogy már ott látjuk azt, hogy az Úr Jézusra mutat az az ige szakasz. Nagyon, nagyon halványan, még nagyon kis gyenge fény pislogott még, de már látjuk, hogy az Úr Jézusra utal. Tehát azt látjuk itt, hogy Pál apostol ezt a Zsoltár idézetet, amit a 95. Zsoltárból idéz szó szerint, ugye itt verseken keresztül idézi a 95. Zsoltárt, amit ugye az Isten tisztelet elején Magda is felolvasott. Azért olyan fontos ez, mert ez Istennek a beszéde, az Istentől ihletett beszéd. És amikor az Istentől ihletett beszéd azt mondja, hogy ma, akkor annak nagyon nagy jelentősége van. Azt mondja az ige, hogy ma, ha halljuk az ő szavát. A mai napnak mindig nagyon nagy jelentősége van. Az idő meghatározásnak az Isten igéjében mindig nagyon nagy jelentősége van. És ebben a szakaszban, csak ebben az egy szakaszban, amit most elolvastunk, háromszor fordul elő, és plusz még elő fog fordulni a negyedik fejezet 7. versében is. Mert ez felhívás, egy figyelmeztetés, hogy vigyázz, nem szalaszthatod el azt a lehetőséget, amit ma kapsz. Nem szalaszthatod el azt a lehetőséget, amit Isten ma kínál föl. Amikor hallottuk, ugye, hogy Istent keresni lehet és meg lehet találni, az a mai napra szól ez a lehetőség. Az engedetlenségünk sokszor abban áll, hogy halljuk, értjük az Isten beszédét, és talán el is szánjuk magunkat az engedelmességre, de mégis halogatjuk. Még előtte ezt-azt megcsinálok, még előtte ezt-azt kiélvezem, még előtte. Pedig az Isten beszéde az olyan, mint a manna volt a pusztában. Hogy az arra a napra való volt. Az Isten beszéde az olyan volt, mint a manna, amit akkor föl lehetett szedni, és akkor meg kellett enni, és akkor kellett vele táplálkozni. És a mi számunkra is a manna, az Isten igéje, amit most kell megennünk, most kell fölszednünk, és most kell neki engedelmeskednünk. Amíg tart a ma, mondja az ige másik helyen. Mert nem tudhatom azt, hogy holnap szól-e még. Nem tudhatom azt, hogy holnap beszél-e még hozzám az Isten. És nem tudhatom azt, hogy egyáltalán az én számomra lesz-e még holnap. Nem tudhatom, egyikünk sem tudhatja, hogy lesz-e még holnap. Ugye a Jobb könyvében mondja az ige, hogy szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá. Aztán később ugyanebben a fejezetben azt mondja, hogy mindezt kétszer vagy háromszor cselekszi az Isten az emberrel. Ugye valamilyen formában mindannyiunknak volt vagy van dolgunk gyerekekkel. Mennyire föl vagyunk háborodva, amikor nem engedelmeskednek elsőre? És ugye minden normális szülő arra tanítja a gyerekét, hogy ha azt mondom, hogy kisfiam, gyere ide, akkor az gondolkozás nélkül jöjjön ide. És mi, akik föl vagyunk háborodva azon, hogyha a gyerek nekem nem engedelmeskedik első szóra, végig gondolhatjuk az életünket, hogy mi hányszor engedelmeskedünk az Istennek első szóra. Ma. Nekem hányszor kell rimánkodni? Ugye hányszor, mikor gyerekek voltunk, hányszor mondta nekünk anyukánk, hogy miért kell neked annyit rimánkodni? Hát persze jogos, hát nem engedelmeskedünk első szóra. És az Istennek miért kell nekünk annyit rimánkodnia? Azért, mert úgy élünk, mintha az Isten beszéde a végletekig elérhető lenne, és minthogyha a ma az a végtelenségig tartana. Nagyon félelmetes és ítéletes igéket mond Ámos próféta a 8. fejezetben. Valószínűleg mindannyian emlékszünk ezekre az igékre, de azért fölolvasom. Ámos próféta 8. fejezetének a 11. 12. versében azt mondja a prófétán keresztül Isten, ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után, és vándorolni fognak tengertől tengerig, és északtól fogva napkeletig, futkosnak, hogy keressék az Úrnak beszédét, de nem találják meg. Mert az Isten igéjének a figyelmen kívül hagyása ezt a veszélyt hordozza magában, hogy elérkezik egy pillanat, amikor az ember már nem találja meg az Isten igéjét. És nem csak amiatt, amiről itt az Ámos könyve szól, hanem azért, amit itt a zsidókhoz írt levélben olvasunk, hogy annyira megkeményedik egy embernek a szíve, hogy már nem is érdekli az Isten szava. Már nem is akarja hallani se az Isten beszédét. Ugye sokszor a fáraót szoktuk emlegetni, amikor a szív megkeményedésre akarunk példát hozni, de itt a zsidókhoz írt levélben nem a fáraó a példa a szív megkeményedésére, hanem az Isten népe. A fáraó nem tartozott az Isten népéhez, a fáraó nem tartozott Izraelhez, de a Zsoltárt idézi Pál a zsidó nép történelméből veszi a példát. Tehát nem kifelé mutogat itt az apostol a fáraóra, hogy lássátok, hogy a fáraó hogy megkeményítette a szívét. Nem. Hanem a ti atyáitok, ti magatok, ilyenek vagytok. Mondja sokszor, ugye az Ószövetségben olvassuk, hogy kemény nyakú nép. Ezt az Isten népére mondja. Azokra mondja, akik kiszabadultak Egyiptomból, hogy most ti ne a fáraót nézzétek, ti a magatok háza előtt csöprögessetek. Ti vagytok ilyenek, ilyen kemény nyakúak. És az a példa, amit itt a Zsoltár idéz, és a Zsoltár kapcsán ugye a zsidókhoz írt levél is idézi, az a Meriba vizeinél történt esemény, amit a Mózes második könyvének a 17. fejezetében olvashatunk el, Mózes második könyve 17. fejezetéből el is olvasom. ezt a szakaszt, hogy fölidézzük az emlékezetünkben. Mózes második könyve 17. fejezetének az első 7 verse, és elindult Izrael fiainak egész gyülekezete a Cín pusztájából az Úr rendeléséhez képest, az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütöttek Refidimben. De a népnek nem volt innivaló vize. Veszekedett azért a nép Mózessel, bocsánat, hogy ezt így mondom, de ott a héber szó az az van, hogy veszekszik, nekiestek Mózesnek. Veszekedtek Mózessel, és mondták, adjatok nekünk vizet, hogy igyunk. És mondta nekik Mózes, miért veszekszetek ti én velem? Miért kísértitek az Urat? És szomjazott a nép ott a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat. Mózes pedig az Úrhoz kiáltott mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael véneik közül pálcádat is, amellyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe és indulj el. Íme én odaállok te eléd a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki belőle, hogy igyék a nép. És úgy cselekedett Mózes Izrael vénei szeme láttára, és nevezte annak a helynek a nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen? Azt mondja itt az ige, hogy nagy próbatétel esett Izraelen. Hát az, hogyha nem volt víz, az bizony nagyon nagy próbatétel volt. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy ó, hát ezek a zsidók, ezek ott kényeskedtek a pusztába, nem arra gondoltak, hogy kiszabadultak, hanem ők azzal voltak elfoglalva, hogy jaj, nincsen víz, hát most mi történik? Ez borzasztó nagy próba volt. Tehát tessék elgondolni, hogy nem valami múló kellemetlenség. Tehát itt nem arról volt szó, hogy hát nekik semmi nem volt elég jó. Itt az életük forgott kockán. Tessék belegondolni, szülők, anyukák, hogy ott sír a gyermeked, mert nem tudsz neki vizet adni. Ott bőgnek az állatok, mert nem lehet őket megitatni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ó, ezek a zsidók, mert ezeknek semmi nem jó, mert ezek folyton elégedetlenkednek. Ez egy nagyon-nagyon súlyos és komoly hitpróba volt a zsidó nép életéből, és miért volt erre szükség? Azért, mert az Isten a szívet nézi, de ki kellett, hogy derüljön, hogy saját maguk előtt, hogy mi van a szívükben. És ugye ezt a próbatételt, ezt tulajdonképpen itt ugye látjuk, hogy a nép maga nem állta ki ezt a próbatételt. Elkezdtek Mózessel veszekedni, és ugye itt a zsidókhoz írt levélben azt a szót találhatjuk, hogy az elkeseredés. Ez a szó, hogy elkeseredés, az ugye nem egy olyan érzelmi állapotot jelent, amikor az ember annyira elcsügged, hanem ez valójában azt jelenti, hogy ők föllázadtak. Az a szó, amit szerepel a görög szövegben, azt jelenti, hogy lázadás. Azt is jelenti, hogy lázadás. És Mózes ellen föllázadtak, veszekedtek, és mindezt annak ellenére, hogy láthatták, hogy Isten milyen csodálatos tetteket hajtott végre az érdekükben. És ezt is hadd olvassam el a Mózes 5. könyvéből, mert nagyon egyértelmű, nagyon világos az, hogy miről is van szó. Mózes 5. könyve 8. fejezetéből olvasok néhány verset, mikor azt mondja Mózes, hogy és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi van a szívedben, hogy megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Tehát miről van szó? Arról, hogy Isten próbára tette őket, de nem, mintha Isten nem tudta volna, hogy mi van a szívükben, hanem, hogy ők maguk vegyék észre. Hogy döbbenjenek rá, hogy bennem ez van, és mindig, amikor Isten próbára akar tenni bennünket, akkor nem azért van, mintha Isten nem tudná, hogy mi van benne, hanem azért, hogy én döbbenjek rá, hogy milyen vagyok. Mint hogy emlékszünk, a Sámuel első könyvében volt egy ilyen, amikor Sámuel azt mondja Saulnak, hogy gyere, most én elmondom, hogy mi van a szívedben. Nem tudjuk, hogy mi volt a szívében, mert azt ugye nem írja le az ige. De ezek a próbatételek arra azt a célt szolgálják, hogy az Isten megmutassa nekem, hogy mi van a szívemben. Mert nem vagyok hajlandó sem elhinni, sem észrevenni, sem tudomásul venni, hogy mi van a szívemben. És aztán olvassuk itt ugye tovább, hogy és megsanyargatok téged, és megéheztetett, azután pedig enned adtam mannát, amelyet nem ismertél, sem te, sem atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mindazzal él az ember, ami az Úrnak szájából származik. A te ruházatod le nem kopott rólad, sem a te lábad meg nem dagadt, immár 40 esztendőtől fogva. Ugye mindezt átélték, és nagyon-nagyon nehéz volt ezt a próbatételt, meg a többit is. Ugye 40 éven keresztül, mi mindenen mentek keresztül, nagyon-nagyon nehéz volt úgy végigélni, hogy ne legyen bennük ott a lázadozás. És ott volt. Ugye ezt a példát hozza föl itt az apostol a zsidókhoz írt levélbe, hogy igen, ott volt. És ugye tudjuk azt, hogy ez a próbatétel, ez az egyik első próbatétel volt. Na de Isten 40 éven keresztül folyamatosan próbálta őket. Folyamatosan, ha így tetszik, lehetőséget adott nekik arra, hogy ez történt, az történt, ilyen próba, olyan próba, na nézzük akkor most. Most hogy viselkedtek? Most hogy álljátok ki a próbát? Ugye, mint ahogy a Jakab levelében olvassuk, hogy boldog az, akit Isten megpróbál, hogy kiderüljön, hogy mi van benne, és boldog az, aki a kísértésben, ugye a próbatételben kitart, és próbaállónak bizonyul. Bizonyult valaki próbaállónak ez alatt a 40 év alatt? Hát hála Istennek, igen, bizonyult valaki próbálónak. Ugye ne felejtkezzünk el Józsuéről és Kálebről. Ugye ők túlélték a 40 évet. Ők próbálónak bizonyultak. És bebizonyították. Isten, hogy Isten mit bizonyított be nekik saját maguknak, a saját szívük állapotáról, azt ugye nem tudjuk. De azt, hogy ők kiállták a próbát, azt ugye tudjuk. Mert Isten bizonyságot tesz mellettük. És ez mutatja, hogy a Józsué és Káleb esete mutatja azt, hogy másképpen is ki lehet kerülni a próbatételből. Nem csak elkeseredéssel, nem csak versengéssel, nem csak megkeményedéssel. Hanem úgy is ki lehet kerülni a próbatételekből, hogy aztán bemehetnek a kívánatos földre. Ugye így nevezi a próféta az Izrael földjét, hogy a kívánatos föld. És ugye azt látjuk tovább itt a zsidókhoz írt levélben, hogy emiatt a hitetlenség és lázadás miatt az Isten jogos haragja érte ezt a népet, és nagyon fontos, hogy Isten nem az egész nemzetségre haragudott meg, hanem arra a nemzedékre. Itt most megint azért emeltem ezt ki, mert vannak olyan bibliafordítások, ahol ezt a szót használja, hogy a nemzetség. Ha Isten a nemzetségre haragudott volna meg, akkor már nem lennének zsidók a földön. De Isten csak arra a nemzedékre haragudott meg. És azok nem mehettek be, de aztán utána látjuk, hogy az utódaik bemehettek. És ugye ez is azt bizonyítja nekünk, hogy megbánhatatlanok az Istennek az ajándékai és az ő elhívása. Tehát nem bánta meg, hogy ezt a lázadó, megkeményedésre hajlamos szívű népet, ezt ő kiválasztotta, nem bánta meg. Hanem iszonyúan, keményen megfenyítette őket, és a végén mégis bevitte őket a földre. Azt a nemzedéket nem. De az új nemzedéket bevitte a földre. És azt mondja itt, hogy a tévejgés miatt. És hát ugye ez a tévejgés, ez mindig óriási nagy gond az Isten népének az életében. Ugye az Úr Jézus is azt mondja, amikor a sadduceusok értelmetlen dolgot kérdeznek tőle, hogy mi van akkor, hogyha az asszony, mit tudom én, hányszor férjhez ment, akkor kié lesz a mennyben. És mit mond nekik az Úr Jézus? Hogy ti nagyon tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat és az Istennek hatalmát. És ez az Egyiptomból kivonuló zsidóság tévelgésének is ugyanez volt az oka. Ha mi tévelgünk, a mi tévelgésünknek is mindig ugyanez az oka, hogy nem ismerjük az Istennek igéjét, vagy hogyha ismerjük, akkor nem tesszük magunkével. Ugye az a zsidóság ott azért tévelgett a pusztában, mert nem tették magukévá az Istennek azt a jó beszédét, azt az ígéretét, amit Mózesen keresztül még a az Egyiptomból való elindulás előtt megígért nekik, hogy innen ki fogtok szabadulni, és elviszlek titeket arra a földre. És ezt az igét, ezt a beszédet ők nem tartották szem előtt. Ők mindig csak azt tartották szem előtt, ami ott éppen akkor, abban a pillanatban érte őket. És elfelejtették, olyan gyorsan elfelejtették, látjuk, elfelejtették a Vörös-tenger, elfelejtették, hogy hogy szabadultak ki Egyiptomból, hogy egyáltalán hogy tudtak kivonulni. Elfelejtették, hogy ott pusztultak az egyiptomiak a Vörös-tengerben, és nem ismerték föl az Istennek a hatalmát. Ez egy nagyon veszélyes dolog, amikor az ember az életében, az élete során nem ismeri föl az Istennek hatalmát, és ugye itt is ez volt az alapvető probléma, hogy nem ismerték föl az Istennek a hatalmát. És a célba érés szempontjából ezért olyan fontos, hogy ismerni az Isten igéjét, és ismerni az Isten hatalmát, mert így ismerjük föl az Istennek az útjait. Ugye a 10. versben olvastuk ezt, hogy mindig tévelyegnek szívükben, mert nem ismerték meg az én utaimat. A célba érés szempontjából ez a legfontosabb, hogy felismerem-e a kijelölt utat, és hogy azon járok-e. Van egy nagyon, nagyon döbbenetes ige az Ézsaiás könyve 30. fejezetében, amikor azt mondja az ige, hogy füleid meghallják a kiáltó szót mögötted, ez az út, ezen járjatok, és utána van egy nagyon érdekes kifejezés, ami a különböző biblia fordításokban valahogy nekem mindig olyan homályosnak tűnt, de az eredeti szövegben nagyon egyértelmű. Azt mondja, mert ti jobbra és balra letértek. Mert ti jobbra és balra letértek, mert én olyan vagyok, hogy ott van a kiáltó szó, mutatja nekem az utat, és én mégis jobbra és balra letérek erről az útról. Az embernek ilyen a természete. Emlékszünk a Banyán-Zaráddok útjára, igaz? Hogy megmutatta neki az evangélista az utat, hogy merre menjen, és a szerencsétlen azért hol jobbra tért, hol balra tért, és mindig, amikor letért az útról, akkor mindig valami bajért, vagy a csüggedés mocsarába esett bele, vagy mit tudom én. Mert mi ilyenek vagyunk, hogy Isten megmutatja nekünk az utat, és nem azon járunk, hanem jobbra-balra letérünk. És ugye az Úr Jézus személyében Isten tisztán és világosan kijelölte az utat. Én vagyok az út, mondja az Úr Jézus. És ezen az úton a bolond se téved el. Ez az egyedüli út, amin a bolond se téved el, mondja az ige, és lehet, hogy lassan haladunk rajta. Ugye ismerjük az életünket. Lehet, hogy lassan haladunk. Lehet, hogy bukdácsolunk. Lehet, hogy orra bukunk. Ja, azért mondja, Mikeás könyve olvastuk valamelyik nap, hogy elestem, ne örüljön ellenségem, elestem ugyan, de fölkelek, és mégis ott marad az úton. Ugye milyen fontos dolog ez? Hogy elesek ugyan, de ott maradok mégis az úton. És lehet, hogy valaki az Isten népének a gyülekezetében él, és ugye itt ebben a leírásban ez nagyon fontos, és mégsem az Istentől elkészített úton jár. Ugye itt ez volt az Istennek a panasza, hogy ti az Isten népéhez tartoztok, és nem azon az úton jártok. Nem ismeritek az én utaimat, ezt mondja. Hát előfordulhat az ilyen? Hát az ige szerint előfordulhat. Ahogy sokszor az ember beszélget vallásukat nagyon komolyan vevő emberekkel, mindig ott ülnek a templomban, és a végén kiderül, hogy de hát ők Krisztussal nem is tudnak mit kezdeni. Nem tudnak mit kezdeni az Úr Jézussal. És amikor valaki az Úr Jézussal nem tud mit kezdeni, azon marad rajta az Isten haragja. Máté 7.22-ben van egy nagyon, nagyon döbbenetes ige, amit az Úr Jézus mond. 21. verset is olvasom, hogy nem minden, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? És nem a te nevedben űztünk-e ördögöket? És nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor majd én vallást teszek nekik, mondván, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Mire vonatkozik ez? Arra, hogy nem történt meg az Istentől való születés az életében. Nem történt meg igazából az újonnan születés az életében. Nem Krisztus volt az út, amelyiken elindult. És ezért mondja itt, mivel, hogy nem ismerték meg az én utaimat, és nem azon jártak, ezért volt rajtuk az Isten haragja. Mert ez az Isten országának a törvényszerűsége, ugye amikor itt azt mondja, hogy megesküdtem, ugye ez arra vonatkozik, hogy az Isten országának törvényszerűségei vannak. Az Isten nyugodalmába, az Isten királyi uralma alá egyetlen egy út vezet, és az az Úr Jézus. Más úton nem lehet oda menni. Ugye emlékszünk, az Úr Jézus mondja, hogy aki a kerítésen próbál átmászni, az rabló és tolvaj. Nem lehet máshogy menni. És ezért óvja itt az apostol az olvasókat a hittől való elszakadástól. Mert igazából nagyon döbbenetes, hogy a keresztény közösségekben kétféle ember ül. Hát lehet, hogy háromféle, de én most kétféléről szeretnék beszélni. Vannak olyanok, akik elmondják, hogy mindig ott voltak a templomban, hogy milyen szolgálatokat végezték, hogy kezelték az erszényt, mint Júdás. Remélem nem úgy, mint Júdás. Aztán akár még teológiát is végeztek, és még az igét is hirdették, de nem az Úr Jézus volt számukra az út Istenhez. Nem az Úr Jézus volt a számukra az út, az örök életre vezető út, hanem a saját vallásosságuk. Van egy nagyon jó leírás, nem tudom, bizonyára többen ismeritek a Sükös Pali bácsinak a Keskeny úton című könyvét, amikor a lelkész elmegy egy fiatal lányhoz, és kíváncsi arra, hogy hát hogy is volt az ő megtérése. És akkor erre a lány elmondja a testvérének a csodálatos meggyógyulását, itt olvasok néhány mondatot belőle, majd mindjárt utána a bekövetkező külön megváltozását, hogy hogyan változott meg a testvére, lelkesen beszámolt az öccse életéért folytatott lélegzetellállító küzdelem minden részletéért, beszélt otthoni élete sivárságáról, arról, hogy szülei életében csak a testért van minden, tele van a házuk bálványimádással, a kapanyél, az étel, a ruha, a szórakozás és a szép lakás arany állóképei előtt hódol az egész család. Őszintén és kíméletlenül feltárta apja kemény szívűségét, anyja közömbösségét, a lelki dolgok iránt, közömbösségét a lelki dolgok iránt, és azokat a viharokat, harcokat, súlyos nehézségeket, amelyek között kell neki vallásos életét élnie. Elmondta, hogy milyen mély benyomást tett az egész gyülekezetre lelkipásztoruk hirtelen megváltozása, és azóta minden egyes prédikációja. Elmondta, hogy ezek hatása alól ő sem tudja magát kivonni, és ennek már negyedik hónapja, és nem tudna elmaradni egyetlen Isten tiszteletről és egyetlen Biblia óráról sem. Akkor a lelkész a lány szemébe nézett és feltette a kérdést. De mondja el azt is, kérem, hogyan ment át a szoros kapun, hogyan talált rá a keskeny útra, miképpen történt a megtérése? A lány nagyot nyelt, és irgalmatlanul zavarba jött a váratlan kérdéstől. Mindjárt nem is tudott mit felelni. Jó ideig csak ide-oda kapkodott. Nagy nehezen talált ki ebből a szorítóból azzal, hogy elkezdte sorolni mindazokat a jó cselekedeteket, szolgálatokat és érdemeket, amelyeket január óta véghez vitt. Ám a lelkész tagadóan rázta a fejét az egész felsorolás alatt, és azt mondta, ez még mindig nem az. Ez még mindig nem az. Ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus is mondja, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, te előtted ettünk, ittunk, és a mi utcáinkon tanítottál. És azt mondja nekik az Úr Jézus, hogy nem tudom, hogy honnét valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti, akik hamisságot cselekeztek. De van másféle ember is az Isten népe között. Mégpedig olyanok, akikről itt azt mondja az apostol, hogy részesei lettek Krisztusnak. részesei lettek Krisztusnak. Mit jelent az, hogy részesei lettek Krisztusnak? Hát ez azt jelenti, hogy olyanok, akik újonnan születtek romolhatatlan magból, akik Istentől születtek, ugye így emlegeti János apostol az első levelében. És folyamatosan szükségünk van a figyelmeztetésre, folyamatosan szükségünk van arra, hogy halljuk, hogy ma Isten beszéde szól hozzánk, hogy szilárdan és kitartóan ragaszkodjunk Krisztushoz. És igazából ez az ismertető jele annak, hogyha valaki a Krisztus útján jár. Emlékszünk a magvetőnek a példázatára, hogy van olyan mag az Isten igéje, amelyik sziklás talajba hull, meg tövisek közé hull, és akkor örül neki először, gyorsan gyökere tereszt, gyorsan kihajt, és aztán elhal az Isten beszéde, a Krisztus beszéde az életében. Vagy pedig a második fajta ember, aki a jó föl, akinek az életében a mag a jó földbe hullott, a sok gyümölcset terem, az megmarad és kitart a Krisztusban való hitben. Még akkor is, hogyha amikor megy az úton, akkor bukdácsol az úton. Vagy egyszer mondta valaki, hogy én akárhogy is van, az Úr Jézus útján jár, akarok járni, még ha négy kézláb, akkor is. És még akkor is, hogyha a Krisztusban nyert új élet, az bizonyos fajta kellemetlenségekkel, sőt, bajokkal jár. Ja, valaki elmondta nekem, nem is túl idős még az illető, olyan 40-es évei közepén jár, hogy amikor ő nagyon komolyan Istenhez odafordult és megtért, akkor ott hagyta a felesége, és bocsánat azért, amit most idézni fogok tőle, mert a felesége azt mondta, hogy ilyen hülyével nem akar tovább együtt élni. Hát azért azt hiszem, hogy nagyon kevés olyan ember van, akinek ilyen súlyos árat kell fizetni az Úr Jézusnak a követéséért. Elég gyakori kapcsolatban vagyok ezzel a testvérrel, és továbbra is egyedül él, és nagyon komoly szolgálatot végez. És gondolom, hogy imádkozik a régi feleségért, csak erről nem szoktunk beszélni. Tehát amikor az Isten igéje, az Úr Jézus útján való járás súlyos áldozatokat követel az embertől, vajon akkor is ott van-e bennünk ez a ragaszkodás, amiről itt az Isten beszéde szól, hogy a bizalmat, a bizalomnak a hitvallásához ragaszkodni. És ugye a 15. versben újból ismétli, hogy ma, ha az ő szavát halljátok,